A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, az a legközelebbi csillag, 4¼ fény évre van tőlük. Na most, a Voyager 1, Voyager 2 48 év alatt jutott egy fénynapra. A 4¼ fény év az 1600 fénynap. A mai űrtechnikánk 70 000 év alatt lenne képes eljutni a Proxima Centauri. Ha holnap után leszállna, mit tudom én, a Times Square-en egy űrhajó, akkor én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodnék az aggodalmon. Az emberi történelemben, amikor a fejlett és a fejletlen találkozott, mindig a fejletlen járt rosszul. Ugye jött ez a Trump-féle második terminus, vad szél tépi a NASA költségvetési tervezetét. Hogyha az európai döntéshozóknak lenne esze, akkor most dupláznák, nem most tripláznák meg az alapkutatásra fordított forrásokat.
Jó napot kívánok, ez itt a Címlap. 45 év után ismét magyar ember jut az űrbe, és talán soha nem volt ilyen aktuális, hogy mi itt a Földön jobban értsük az univerzumot. Vendégem Kis László csillagász, akadémikus, aki nem csak kutatóként, hanem ismeretterjesztőként is szenvedélyesen dolgozik azon, hogy közelebb hozza hozzánk a végtelent. A mai beszélgetésben szó lesz a legfrissebb felfedezésekről, az űrverseny új formáiról, a tudomány szabadságáról, és arról is, hogy hol húzódik a határ a tudomány és a hit között. Én Benyó Rita vagyok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Mi már több egyszer beszélünk, nem itt a Szabad Európa
én
keretei között.
Én köszönöm szépen a meghívást, hát bízom benne, hogy egy újabb buborékot sikerül majd belakni asztrogondolatokkal.
Egészen véletlenül jött ki, hogy ennyire aktuálisak leszünk, mert hogy hónapok óta egyeztettük ezt az interjút, csak nagyon sűrű a naptárad.
Igen.
De most ezért úgy jött ki, hogy mire mi beszélgetünk, pár nap választ el attól, hogy újra magyar legyen Farkas Bertalan után így az űrben, van. Illetve hát azért, ha a Simonyit ide vesszük, akkor...
De mindenképpen a magyar állam által az űrbe küldött emberek száma most válik 2-re.
Így van. Kapu Tibor utazása mennyire fontos tudományos szempontból, mennyire egy politikai kitett kirakat, hogy mi újra fel tudunk küldeni valakit, és mennyire valóban a tudományt szolgálja az ő utazása.
Na, mennyire én rálátok a programra, lehet látni azt, hogy ezért alapvetően ez egy hosszú távú építkezésnek a csúcspontja. Ugye a magyar kormánynak az új űrstratégiáját megfogalmazták ott 2020 környékén. Ugye ez így működik, kell egy stratégia, mellé kell egy cselekvési terv beárazott tételekkel. Ebben a stratégiában kiemelt célként fogalmazta meg a kormány, hogy ismét kell magyar űrhajós. Le vannak téve egyébként az érvek mellette. A magyar űrhajós kiképzése, a magyar űrhajósnak a feladatok kitalálása az egy olyasfajta szakmai gyakorlat, mondjuk így itt a gyakorlathoz, amikor ilyen védelmi gyakorlatként csinálunk valamit, minthogyha kellene valamit. Szóval a lényeg az, egy olyan szakmai gyakorlat, ami előre viheti az egész szektort, és én visszaidézném a 45 évvel ezelőtti történetet. Az, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején a magyar űrkutatók egy csomó nagyon nagy profilú, magas profilú projektbe bekerülhettek, az részben annak is köszönhető volt, hogy Farkas Bertalan utazása utáni években a döntéshozók figyelme odafordult a szektorra. És igenis hajlandóak voltak beletenni olyan forrásokat, amelyek aztán megalapozták mondjuk a Vega szondába, ugye a Hale üstököshöz menő üstökös szondába a részét, tehát aztán még később a Rosetta szondába, ami ugye még egy évtizeddel később volt, de azt kell látni, hogy az űrben egy évtized ilyen gyorsan lepörög. Tehát az űrprojekteknél a fejlesztéseknek az időskálája nem az években, hanem adott esetben évtizedekben van mérve. Ezért aztán igazából, ahogy Farkas Bertalannak a űrutazás hatása, a tudatosság, a döntéshozók általi támogatottság növelésben a nép egyszerű gyermeke számára fogyasztható formában a világűr földrehozatalába is évtizedekig tartott, szerintem ez egy kijelenthető állítás. Ugyanúgy a Kapu Tibor utazásánál is én azt gondolom, hogy most még nem látjuk pontosan, hogy hova fog ez kifutni. Visz magával kísérleteket, senki ne értse félre. Tök érdekes kísérleteket raktak össze különböző kutatóhelyek, Én egy-kettőre látok csak rá, megmondom őszintén. Nekem nagyon érdekes példa, amit az Eltén Vince Miklós és népi zenekarra rakott össze, aki a Szaturnusz légkörét akarja modellezni a súlytalanságban megforgatott vízgömb segítségével, ami egy nagyon unikális kísérlet, és hát mivel fog minket előrébb vinni, a kenyér nem lesz olcsóbb, de esetleg a Szaturnuszt, a gyűrűs bolygót jobban fogjuk érteni, és hát a bolygó fizikát is adott esetben előre viheti a történet. De ahogy tudom, lesz majd ott a növénytermesztés, magoknak a nem tudom milyen biológiai kísérletek, orvosbiológiai kísérletek, olyanok, amelyet mások már elvégeztek, esetleg olyanok is, amelyet mások még nem végeztek el. És akkor ennek a végén, hogy mi fog kijönni, lesz először nyilvánvalóan egy hatalmas csinnadratta, bízunk benne, hogy sikeres lesz az utazás, nyilvánvalóan örülni fog mindenki. Ez egy olyan téma, aminél lehet adott esetben megkeresni a savanyú, a szőlő érzés, de szerintem erre büszkék leszünk mindannyian. Tehát, hogyha sikerülni fog, akkor erre büszkék lehetünk. És akkor de a hosszú távon a hatás milyen kifutású lesz? Hogy majd 2040-ben például a Kaputibor űrhajós tevékenységen nyomán fölépült érdeklődés a fiatal tehetségekben, akiknek a STEM területekre, tehát a természettudományok, műszaki, matematika, informatika területekre való bevonása, ezen keresztül válik lehetővé. Hogy ez oda vezet-e, hogy majd 20 év múlva a Szaturnuszhoz küldött európai űrszondán lesz-e magyar műszer, ezt nem tudom megmondani, de ha lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy ez az űrutazás valamilyen szerepet játszani fog benne.
Többször említetted, hogy amennyire rálátok. Azt gondolná az ember, hogy a Csillagászati és Földtani Intézetnek valamilyen munkája, szerepe van mondjuk egy ilyen út előkészítésében, vagy egy kutatás előkészítésében.
Ugye azt kell látni, hogy a Csillagászati és Földtani Kutatóközpont, amelynek a képviseletében vagyok itt ugye egy egyszerű főigazgatóként, nekünk azért alapvetően a fő tevékenységünk az a földi légkörön túli világ fizikájának a földerítése, ezt úgy hívják, hogy csillagászat. Az űrkutatás, az űrkísérleteknek a végzése, az pedig mondjuk így azt, hogy olyan alkalmazott mérnöki tevékenység, amelynél mi is tudunk érdekes tudományos kérdéseket fölvetni. Egyébként nekünk van működő műholdunk 2 is földköli pályán, ezt Pál András és kollégái rakták össze, a GRB Alfa és a GRB Beta. De a magyar űrhajós programból mi fogalmazunk úgy, hogy különböző aspektusok miatt viszonylag a pálya széléről figyelve az eseményeket vettünk fel egy álláspontot, és hát én a magam részéről a folyamatba bennem vont intézmény vezetőjeként azt mondom, hogy szurkolni tudok, ha minél többet érjen el az űrhajós.
Azt gondoltam, hogy van némi összefüggés, hogy ugye amikor talán a második kinevezésed, második ciklusra való kinevezésedet megkaptad, akkor ahhoz járult egy olyan kérés is, hogy mondjuk legyen a Csillagászati és Földtani Intézetből egy ilyen regionális központ is. Volt arról is szó, hogy a Normafán kaptok egy valamit, hát ami nem tudom, hogy áll.
Hát,
szóval azért gondoltam, hogy talán van összefüggés abban, hogy látott a magyar kormány potenciált, akkor így mondom, hogy ebben az egész témakörben, mint csillagászat, űrkutatás, van ebben tudományos, nemzetközi tér, amiben be lehet szivárogni.
Hát ez egy nagyon komplikált történet, és én a politikai aspektusokra egyáltalán nem akarok kitérni, mert nem akarok senkinek a lábujára rálépni. Ami tényszerűen megfogalmazható, 2020-ban megjelent egy kormányhatározat arról, hogy az akadémiától elvont kutatóintézet hálózatnál legyenek infrastruktúra fejlesztések. Ez a 2020 talán július 20-ai vagy 22-ai kormány döntésben szerepelt egy 40 milliárdos ingatlan fejlesztés, amiből egy 6,3 milliárdos fejlesztés a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontnak egy új kutatóháza lett volna.
Ez már kijelenthető, hogy lett volna?
Ez lett volna, ezt a Magyar Tudományos Akadémia, mint a telek tulajdonosa, ismereteim szerint pont itt a beszélgetésünk környéki napokban, hetekben zárja le, mint sikertelen beruházást. Ez egy nagyon komplikált történet, és szerintem a nézőket egyáltalán nem érdekli, hogy mi is volt a háttérben, bár biztos érdekes történeteket lehetne elmesélni. Tehát volt egy olyan kormányhatározat, ami mögött nem volt valódi pénzről döntés. Ugye akkor a kormányhatározat elolvashatja az ember, ebben nincs semmi titok, publikus információ, A feladatot a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztérium, az ITM kapta meg, ő pedig gyakorlatilag, hát a minisztérium azt jelentette, hogy az ő költségvetésükben erre pénz nincs. Tehát mivel nem a pénzügyminisztérium kapta meg feladatként a források rendelkezése bocsátását, innentől kezdve már akkor elindult egy ilyen, na most van pénz, nincs pénz, valójában nem, az a pénz, ami abban a 2020 júliusi kormányhatározatban szerepelt, soha nem realizálódott senkinek a bankszámláján, az egy ilyen elvi szintű döntés volt, ami aztán elveszett a, hát 2020, az a korona éve volt már, tehát azért egy olyan évben született egy nagy ambíciójú ingatlanfejlesztésről egy döntés, amikor éppen a koronavírus járványnak egy két hulláma közötti szünet volt, ugye nyáron szünet volt 2020 nyarán, tehát akkor Maróth Miklós, akkori JLKH elnök, ezt mondjuk így azt, hogy viszonylag jó lobby erővel el tudta érni a kormánynál, hogy legyen egy ilyen támogatás, de benne volt ez a csavar, hogy nem a pénzügyi minisztérium kapta meg feladatként a források rendelkezésre bocsátását. És akkor onnantól kezdve bárki mondhatott bármit, most van rá pénz, vagy nincs rá pénz. Tehát ez ilyen értelemben egy...
De akkor nem függ össze az uniós források elzárásával sem.
Nem, ez nem függ össze az uniós források elzárásával, ez egy olyan döntés volt, ami még valahol a kormány döntések nagy könyvében egy lezáratlan történetként még ott van. Ugye voltak ott más, akkor még ötös felkutatási hálózathoz tartozó kutatóközpontok is az ingatlan fejlesztési listán. Ugye az Energiakutatóközpont és a Wigner Fizikai Központ, ugye a KFK-i telephelyen, a Konkoli Tege Miklós útnak a legvégén, az Agrártudományi Kutatóközpont Martonvásárhelyen, akkor a Kokiban is volt egy nagy ingatlan fejlesztési koncepció, ugye a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben, és ezek mind ott voltak a különböző pontokban ebben a kormányhatározatban, de mondom még egyszer, a pénz maga soha nem realizálódott.
Volt egy fél mondatot, hogy azért óvatosan bánsz, hogy mondasz-e bármilyen politikai mondatot. Ez mint intézményvezető, aki 150-200 emberért felelsz is, kötelességed is, mert ha mondasz valami félre sikerült fél mondatot, azzal nem saját magadnak, hanem az egész intézetnek.
Én azt gondolom, hogy nekem, mint intézményvezetőnek, aki most 170-valahány embert képviselek, a családtagokkal együtt mondjuk 1000 ember megélhetéséért küzdek, amikor a kutatóközpontomnak a éves költségvetéséért próbálok lobbizni, vagy próbálok érvelni, ne nevezzük lobbizásnak, ez egy érvelés. Megfelelő teljesítménymutatóink azok több éve folyamatos emelkedést mutatnak, tehát mi a CFK részéről, ahogy egyébként más, jelenleg most már Hunrenhez tartozó intézetek is elmondhatják azt, hogy folyamatos monoton növekedést tudnak felmutatni a teljesítménymutatókba. Szóval a lényeg az, hogy én nekem a kormánnyal, a magyar kormánnyal, mint a költségvetés fölött diszponáló állami szereplővel mindenképpen együtt kell dolgoznom. Tehát én nekem ez nem a nincs benne a munkaköri leírásomban, hogy és akkor kormánybarát megnyilvánulásokat kell neki tennie. Én nekem kis László akadémikusnak a belső meggyőződésem az, hogy akármilyen színű is lesz a kormány bármikor, akármilyen színű most is, az engem nem kell, hogy érdekeljen, mert nekem a tudományos kiválóság mindenek előtt a fő vezérlő elvem. És ha ehhez bárkivel adott esetben leülök, ha kell, ha lehetséges tárgyalni, mert én nekem a kutatóközpontomat képviselnem kell. Az van a munkaköri leírásomban, hogy én vagyok a kutatóközpontnak az egyszemély felelős vezetője. Tehát ilyen értelemben felelős vagyok azért, hogy amit mondok, most itt egyértelműen főigazgatóként mondom, az teljességgel korrekt legyen, tényszerű legyen, a véleményeimet nem szabad, hogy belefűzzem, akármilyen véleményem van, mert nekem a tárgyszerű, tényszerű megnyilatkozás az alap elemi érdekem.
Van-e olyan, amikor viszket a tenyeret, hogy nem mint főigazgató, hanem akár mint csillagász, akár mint akadémikus, akadémiai ügyeket, vagy akadémikusokat ért, mondjuk az elmúlt időszakban voltak nem feltétlenül szép mondatok az akadémikusok felé, hogy te olyankor megszólalj, vagy ezt nagyon távol tartod magadtól?
Igyekszem távol tartani magamtól. Ugye például, amikor volt az akadémiának decemberben rendkívüli közgyűlés, amikor az ingatlan eladásról kellett a kormány felé egy határozatot hozni. Én megmondom őszintén, én kétszer is felszólaltam a közgyűlésen, hogy az akadémia közgyűlése szavazza meg az adásvételi szerződésnek az elfogadását, mert én abban a hajóban evezek, ahol ott van most már 7 éve. 7 éve. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7. éve Ott vannak a kutatóim, nagyjából 140 kutató, plusz az a 31 néhány kiszolgáló személyzet, akiket mindenféle bizonytalanság vizein kellett kis csónak vezérlőként, kapitányként átvinnem úgy, hogy a bizonytalanság, a finanszírozásbeli bizonytalanság, a jogviszonybeli bizonytalanság, az ingatlanokhoz, az ingatlan vagyonhoz kapcsolódó jogi nem egyértelműségek miatt folyamatosan ez volt a legnehezebb kommunikálni. Pontosan, hogy néz ki a jövőnk. És én azt kértem ott decemberben is az akadémia közgyűlésétől, hogy zárjuk már le vége, legyen végre béke már, legyen végre vége már ennek a bizonytalanságnak. Mert mit kockáztatunk ezzel a bizonytalansággal? Okos kutatóink vannak. Ha őket, már bocsánat, csesztetik folyamatosan a bizonytalanságba tartással, veszik a kalapjukat. Ők a nemzetközi munkaerőpiacon bármikor megtalálják a helyüket. És ez egy az akadémiától elvett kutatóintézet hálózat, ezt a jelenlegi elnökünk Gulyás Balázs elnök úrnak a irányítás alatti átvilágítás is megmutatta, egy olyan nemzeti érték, amit megbecsülni kell. És a megbecsülésnek szerintem része az, hogy ne tartsuk bizonytalanságba. Mert elmennek a legjobb embereink, basszus, már bocsánat a szakkifejezésért. Tehát ezt kockáztatjuk, és én ezt felszólaltam. Most, amikor az akadémia kapcsán, ugye a közéletben megjelentek nagyon éles fogalmazások, akadémikusként azt mondom, hogy én cáfolok minden olyan
nem utalást. Tehát nem vagy sztálinista.
Nem vagyok sztálinista, bocsánat, nem vagyok sztálinista. Én 89, mikor volt a rendszerváltás? 90-ben voltam 28 éves, akkor is Jugoszláviában, tehát mi már perdef nem voltunk sztálinisták, hiszen Jugoszlávia szakított Sztálinnal 47-ben, 8-ban, 9-ben. Tehát nem, tehát az a dolgoknak a szándékos, szándékolatlan félreértése, amikor azt mondja bárki is, hogy a Magyar Tömes Akadémia valamiféle sztálinizmusnak lenne az örököse, nem az. Hát a 94-es akadémiai törvény teljesen új alapokra helyezte a dolgokat. És igenis, a 11 osztály által összerakott Magyar Tudományos Akadémia, a 360 akadémikussal, meg a 200 nem akadémikus közgyűlési képviselővel egy olyan tudományos tanácsadó tud lenni, ha kívánják bárkinek, ami megint csak egy olyan nemzeti érték, amit nem lenne szabad bizonytalanságba tartani. És most jelenleg megint csak azt tudom mondani, hogy ez a bizonytalanság, ez egy ilyen visszatérő kifejezés, az akadémia kapcsán is van egyfajta bizonytalanság. Hát majd meglátjuk, hogy az idő miket fog hozni. Azt szoktam mondani, hogy sok minden nehéz előrejelezni, a jövőt különösen. Ugye jövőre az akadémián tisztújítás várhat, ugye Frany Tamás elnök úrnak véget ér a második három éves terminus a 26 tavaszán, idén ősszel már az új vezetésre jelölteknek a bemutatkozása fog történni az akadémián. Hát megint csak kíváncsi leszek, hogy milyen csapatok fognak összeállni, hogy megmutassák azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vezetése kapcsán milyen vízióik vannak. Akadémikusként én szeretném, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ne csak 200 évig legyen a magyar tudományosság letéteményese, hanem legalább még 200 évig.
Nem csak itthon, hanem most a világban is ilyen nagyon sok bizonytalan tényező van, például anyagiak kérdésében is. Ugye azt lehetett volna gondolni, hogy a Trump adminisztráció valamiben ott ül Elon Musk, majd meghódítják az egész világűrt, miénk lesz a Mars, és rengeteg pénz megy majd ebbe az iparágba. Ehhez képest ugye a NASA az egyik első vesztese volt a trumpi költségvetésnek. De közben, minthogyha egy ilyen hidegháborús időszakhoz hasonló új űrverseny is lenne ezzel párhuzamosan.
Igen.
Kicsit világosíts fel, vagy tegyél minket képbe, hogy ha csökken a pénz, de közben van egy ambíciózus Elon Musk, aki meg menne magától, aki nem tudom, hogy jó-e, hogyha magánember finanszíroz ezt, és nem egy állam. Szóval, hogy ebbe a nagy kavalkádba te hol látod most, hogy állunk, mennyire hasonlít tényleg ez a hidegháborús időszakra?
Hasonlít is sok szempontból, de azért annak nagyon markáns különbség. Ugye a 1960-as években, amikor az Apollo programot Kennedy elnök meghirdette az évtized végéig, az 1960-as évtized végéig, embert juttat Amerika a Holdra, sőt nem csak eljuttatja, hanem haza is hozza, tehát nem ott temeti el, hanem élőként visszahozza, akkor mégiscsak egy nagyhatalmak szembenállása volt kristálytisztán. Ugye Egyesült Államok, Szovjetunió, és akkor ott voltak még, a futottak még kategóriába, Kína, India, meg még egy-kettő, nem sok állam volt, aki valóban potens szereplőként volt képes megjelenni ebben az időszakban. Előre tekerjük az időt 60 éve. Tekerjük inkább csak 50 éve, 2010-es évekre. Megjelent a magántőke. Egyre több cég látott fantáziát abban, hogy a világűrből csináljon hasznot. Most a két legutolsó lezárt év, legalábbis még amikor most beszélgetünk, ehhez képest pár hét előtt, az 2023 volt, és ott volt valami szám, hogy az űripar, vagy az űrtevékenységnek az éves forgalma hány száz milliárd dollár per év, és az előrejelzés az két számról szólt, az egyik az, hogy évente 7,2-7,5%-os növekedés, másrészt 2030-ig már meg lesz az 1000 milliárd dolláros éves forgalma ennek a szektornak. Tehát ha Magyarország azt mondja, hogy általában a nagy dolgoknak 1%-os partnere, akkor az 1000 milliárd dollárnak az 1% az 10 milliárd dollár, azért érdemes ügyködni, szerintem igen. A másik, meg a 7,5%-os növekedés, az egy drámai növekedés, ha belegondolunk. Bármely kormány büszke lenne magára, hogyha 7,5%-kal növekedne országának a GDP-je. Tehát ha egy szektor, egy ipari szektor ennyit tud nőni, akkor egy gigantikus növekedési potenciál van igazából. És ennek köszönhető, hogy a magántőke fölfigyelt. Hiszen látják azt, hogy itten van egy valamiféle olyan fejlődés, amit nem láttunk előre még 15 évvel ezelőtt. A Musk, amikor jött, meghirdette a emberes marsutazást, hogy majd kolóniákat. Ott van néhány olyan megnyilatkozása, amit bocsánat, de nagyon nehéz nem nettó hülyeségnek minősíteni, és akkor nagyon sokat finomítottam az első szavakon, amik eszembe jutnak. Tehát az, hogy 2050-ig például 1 millió embert a Marsra átvinni, ugye erről beszélt tavaly. Ma hogy 2025 van? 25 év alatt 1 millió ember az évente 40 ezeret jelent. Hát könyörgöm, még 4-et se tudtunk átvinni. Tehát na, azért az még odébb van.
És jó lenne nekünk, hogyha oda mennénk a Marsra?
Nem, hát a Mars az nem egy lakható bolygó, könyörgöm, nincs légköre, hideg van, nincs mágneses tere, a nap bombázza töltött részecskével, ritka pocsékhely a Mars. De ugyanakkor például azt fölismerte, hogy a szélessávú internet szolgáltatás a világűrből az lehet valami. Itt már egyébként megoszlanak a nézetek. Én hallottam olyan szakági véleményt, hogy nagyon szépen hangzott, hogy ez a Starlink-el több tízezer műholddal majd szolgáltatja a szélessávú internetet. Nekem is van olyan ismerősöm, akik a kiskunságnak az elbújt bugyraiban egyik magyar internet szolgáltatótól sem kapott ajánlatot szélessávú internetre, de a gyereknek kellett a Netflix, vagy bocsánat, a gyereknek kellett akármilyen streaming szolgáltató, talán nem gond, hogy ilyet elmondok, és akkor bevezette a Starlink-et, mert az viszont szolgáltatott. Na most már pár évvel később azt mondják a szakági szakértők, hogy igazából nem tud úgy nőni a Starlink hálózata Elon Musknak, hogy ellensúlyoz az, hogy egyre több és több felhasználó van, és igazából kezd csökkenni a sávszélesség. Ugyanakkor lehet látni azt, hogy a Starlink féle internet szolgáltatása orosz-ukrán háborúban is milyen fontos szerepet játszott. Az ukránok a Starlink támogatása nélkül nem lettek volna képesek úgy ellenállni, és úgy támadásokat levezényelni, mint ahogy megcsinálták. Tehát egy szereplővé vált a globális politikai szintéren az űripari magántőke. Ez nem volt a 60-as években. Na most, ugye jött ez a Trump-féle újbóli második terminus, és a NASA-t valóban tépik. Vad szél tépi a NASA költségvetési tervezetét 2026-ra. Az még nincs eldöntve. Most nagyon vad költségcsökkentő, kiadáscsökkentések vannak bejelentve. Az asztrofizika tudományos szekció talán harmadára van visszavágva. Harmadára, nem harmadával, hanem harmadára.
Ez azt is jelenti, bocsánat, hogy viszont mondjuk nagy, kivételesen most Európában lesz nagy egy elszívó képesség?
Hát én szoktam mondogatni a kollégámnak, hogyha az európai döntéshozóknak lenne esze, vagy lenne eszük, nem tudom, hogy van-e, de ha lenne, akkor most dupláznák, nem most tripláznák meg az alapkutatásra fordított forrásokat. És nem csak azért, hogy Amerikából szívjanak vissza agyakat, hanem hogy itt Európa nagyon lemarad, nagyon nagy lemaradásban. És azt kell mondjam, például az űrkutatásban, vagy az űrkutatáshoz kapcsolódó bolygóvédelemben. Európa 20 év lemaradásban van Amerikához képest.
Mi az a bolygóvédelem?
A bolygóvédelem az a kozmikus hatások általi befolyásolás, és ennek a fölismerése, és ha lehet, eltérítése. Már annak idején Bruce Willis is megmentette a világot olajfoltos, vérfoltos, újatlan fehér trikóban, amikor a Földnek becsapódási pályán közeledő kisbolygót vagy üstököst letérített. Ugye ez aztán a Ne nézz fel című filmben pár évvel ezelőtt kapott egy nagyon érdekes társadalomkritikát megfogalmazó szatirikus ábrázolást, szerintem pont úgy történne egyébként. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy az amerikai kongresszus az 1990-es években már a NASA számára előírta a mandátumként, hogy tessék felfedezni az összes földünkre veszélyes kisbolygót. Föld mellett elrepülő, kilométeresnél nagyobb kisbolygót már kb. 10 éve nem találtunk, annak köszönhetően, hogy a NASA csillagászoknak kiadva a feladatot elvégezte ezt a földerítést. Most már ismerjük az összes kilométerre nagyobb, azaz globális katasztrófát okozni képes földsúlyú kisbolygót. És megnyugtatok mindenkit, a következő 200 évben egyik se fog nekünk jönni.
Szóval 200.
Hát az, mert utána már a számítások pontatlanná válnak, és mi már akkor hol leszünk. A másik dolog, hát ez a bolygó védelemnél ez a külső becsapódásoknak a fölismerése és esetleges elhárítása lehet az egyik téma, de nem csak az ám. Hát a könyörgöm, a napunk az egy csillag, ezt senkit nem érdekel. A napunk egy nagy plazmafelhőket kidobó, fortyogó gázgömb, na ez már érdekel minket, mert amikor az a fortyogó gázgömbből kirepülő plazmafelhő ideér a Földhöz, akkor annak igenis vannak hatásai, ezt úgy hívjuk, hogy űridőjárás, és az űridőjárás részeként a napból érkezett töltött részecske zápor a földmágneses térrel kölcsönhatásba lép, mágneses viharokat kelt, és ha a földmágneses tér így megrezdül a napból érkezett töltött részecske hatására, áramszolgáltatás megszűnhet akár egész országokban.
Tehát amit most láttunk mondjuk Spanyolországban...
Amit nem a nap okozott.
Amit nem a nap tudjuk, okozott, hogy, igen,
nem tudjuk,
igen,
hogy
igen,
mi de... okozott, de a nap képes lenne adott esetben akár globálisan is olyan áramszüneteket okozni. Nem gyakran, 500 évente egyszer, de 150 évezőt volt egy ilyen, a Carrington jelenség 1853-ban, ha jól emlékszem. Szóval a lényeg az, hogy van a napunk is, ami az űridőjáráson keresztül, hat globálisan kiütheti a GPS rendszert, kiütheti a globális telekommunikációt, az áramszolgáltatást, lokálisan vagy globálisan, és az erre való fölkészülés ugyanúgy a bolygóvédelem része, mint a kisbolygó becsapódásokra való fölkészülés.
Ha már arról beszélünk, hogy mi mindenben van lemaradásban Európa, de mi az a világszinten, ami most nem csak téged érdekel mondjuk nagyon, mert kuriózum, hanem az, ami a mi vagy az unokáink életére olyan hatással lesz, hogy kellene már most tudnunk, értenünk, és nem csak egy ilyen, majd hol találunk őserdőt a földön kívül.
Hát az nyilvánvalóan, az egy nagyon népszerű téma. Én 2 évvel ezelőtt fogalmaztam meg először azt, hogy a földön kívül élet kérdése immáron lelökte a fekete lyukakat. A legtöbb kérdést kiváltó csillagászati témák közül, de nyilvánvalóan társadalom számára ez kuriózum lesz. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas, bármikor meg tudok most már lassan tölteni nagy termeket, közönségnek beszélni ezekről a kérdésekről, de ha ami nekünk igazán fontos, az a földünknek a sorsa, a földünknek a klíma, nem tudom mi-e, nevezzük klímaváltozásnak, ne nevezzük fölmelegedésnek, ugye idén a május elmaradt, vagy áprilisban volt, szóval a lényeg az, hogy nyilvánvalóan a változékonysága nőtt adott esetben mondjuk a hőmérsékleti szélsőségnek. Tehát az, hogy a földünknek a működése az átalakul, és a földünk működését jó lenne érteni. És ebben nem csak a földünk, mint mondjuk vulkánok, földrengések, hanem az óceán, az áramlatok, amik hozzák a meleget az egyenlítőtől észak felé, ha az leáll és nem hozza, akkor mi történik? Ha duplára erősödik, akkor mi történik? A légköri hatások, légkörzés, jönnek-e nagyvörök? Lesznek-e Magyarországon tornádók, amik elpusztítják a falvakba a csűröket és a házakat? Szóval egy csomó olyan dolog van, aminél az értés még nem teljes, és ez szerintem egy olyan téma, olyan nagy terület, ami az emberiségnek a adjusztálódását, az emberiségnek az alkalmazkodását kell, hogy kiváltsa. És akkor még ott vannak azok, hogy a társadalmi folyamataink, a társadalmi ellentétek, hát háborúkat folytatunk, többes számba mondom, hiszen a II. Világháború óta nem volt valójában háborúmentes év, lokális háborúk mindig is voltak, globális háborúnak nevezhető dolgok, mintha az esemény horizonton már szinte föltűnnének, és Isten óvja a világot, hogy ilyenekké eszkalálódjanak a jelenlegi lokális konfliktusok. Az emberiség populációja nő, bár most már ez mintha lassulna, tehát a túlnépesedésnek nevezett dolog az mintha most a 2020-as években nem lenne annyira drámai, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Most már nem mondják azt, hogy 15-20 milliárd, hanem azt mondják, hogy 10-12 milliárd környékén be fog állni az emberiség csúcs létszáma, de hát az is nagyon sok. És akkor a járványoknak a kipattanása, a biodiverzitás csökkenése, tehát egy csomó olyan földünkkel kapcsolatos értés, természettudományos, társadalomtudományos értés van, amelyek szerintem ma az emberiség számára a legfontosabb tudományos kihívások.
Hol kapcsolódik akkor össze, ami az intézeted neve is, a csillagászat meg a földtan? Tehát hol lesz még szükség akkor, vagy hol van elsősorban szükség mégis arra, hogy a külső dolgokból megértsük azt, hogy mi történik itt a földünkön?
Ugye nálunk a Csillagászat és Földtudományok Kutatóközpontban sokféle földtudós dolgozik a csillagászok mellett. Mi a csillagászok, tényleg a földi légkörön túli világ asztrofizikájával foglalkozunk, bár én azt mondom, hogy a bolygóvédelmi aktivitásunk az kimagaslóan nemzetközi magas színvonalú. Ugye Sánszky Krisztián kollégám rendszeresen, hát mondhatjuk azt, hogy rendszeresen háromszor megtörtént már, felfedezett kisbolygót, ami aztán néhány órával később becsapódott, és most idén májusban Dél-Afrikában, Fogvárosban részt is vettünk egy bolygóvédelmi konferencián, előadást tartottunk, beszélgettünk, részt vettünk bolygóvédelmi gyakorlatban, tehát tényleg tök érdekes dolgokat tudunk csinálni ezen a területen. De például a földtudósaim között vannak nagyon érdekes kutatásokat végzők a víz kapcsán. Tehát például Budapest mondjuk vízgyűjtő területén mondjuk a antidepresszánsoknak a kimutatása, meg a mennyiségének a követése, de például a paleoklimatológus szakértő kollégám a Földtan és Geokímia Intézetben, ők a Föld múltbéli klímáját tanulmányozzák, hogy megértsék azt, hogy milyen hirtelen változások voltak a múltban, arra hogyan reagált a Föld, mint globális rendszer, és mi várható, ha itt nálunk most lesz egy akármilyen okból származó hirtelen változás. Mert a múltból lehet tanulni. Ugye szoktuk mondani, hogy historia magistra vita est, a társadalom kapcsán, a történelmből. De például a paleoklimatológusok, azok a 10 000, 100 000 évvel ezelőtti hirtelen klímaváltozások hatásait látják a cseppkövekben, látják a jégfuratokban. Szóval egy kis nagyon érdekes dolog. Van emberem, aki, hát emberem, szóval van emberünk, kollégám, aki például a szaharai homok viharoknak az európai elterjedését tanulmányozza, és azt mondanák, hogy kit érdekel a szaharai homok. Például a naperőműveket működtető áramszolgáltatókat igenis érdekli, mert az kiderül, hogy nincsen protokoll arra, hogy milyen gyakorisággal, milyen módszertannal kell a napelem táblákat letakarítani. Mert elrepül egy nagy rakás galamb, és lekakíják, akkor az koszos lesz. Akkor oda mi az ember, és akkor nyinyi, letakarítja. De ha a Szaharából a folyamatosan, egyre nagyobb gyakorisággal déli széllel érkező homok a sáros eső formájában ráhullik az egészre, akkor észreveszik az áramszolgáltatók, hogy nem jön annyi áram, amennyi kéne. Mi az Istenért nem jön? Ja, múlt héten saras eső esett, jött a Szaharából a homok. Szóval ennek a szaharai homoknak a terjedés, ez például egy nagy nemzetközi visszhangot kiváltó kutatás nálunk.
Van-e hangsúlyeltolódás abban, vagy van-e változás abban, hogy amit most mondasz, ugye sokáig az volt a hozzáállás, hogy hát ha itt tönkretesszük a földünket, akkor keressünk egy másikat, ugye ezért jön mindig, és ezért vannak tele a termek, ahogy mondod, hogy találjunk egy olyan bolygót, ahol hasonló a légkör, mint nálunk. Ugye most volt egy, ahol majd kiigazítasz, hogy mi, de mint hogyha
úgy fordítottam
le magamnak, hogy mint hogyha pukit találtak volna egy bolygónak a légkörében, ami ugye jelenthet életet. De ezeknek mindig ugye a sajtó ezekre mindig lecsap. De azért, mert hogy sokáig az volt, nem csak az irodalmak, nem csak a science fiction, nem csak a filmek által, hogy hát egyszer csak eljön az az idő, hogy találnunk kell egy alternatív helyet. Most jól értem el, hogy most azért te azt mondod, hogy sokkal inkább ne az alternatív helyek keresésében, vagy a sci-fiben folytassuk, de igazából a Földet tegyük hosszú távon is alkalmasá arra, hogy mi itt maradjunk.
Hát nézd, mondok egy számpéldát, ami egy számpélda lesz a végén. Az emberiség által jelenleg legtávolabbra eljuttatott és még működő űreszköz a Voyager 1 és a Voyager 2 űrszondák. Ezek, főleg a Voyager 2 az hős, tényleg. 77-ben indult, 48 évvel ezelőtt, elrepült a Jupiter, Saturnus, Uranus és a Neptunus mellett, tényleg hős, és akkor a legvégén elindult már lefelé a naprendszer síkához képest. Ma, 48 évvel később egy fénynap távolságra van, a Voyager 1 is, meg a Voyager 2 is. Hát kis különbség, de csillagász az pontatlanul beszélt, tehát az egy fénynap az egy jó közelítés. A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, az a legközelebbi csillag, 4,25 fény évre van tőlünk. A Proxima Centauri egyébként egy érdekes vörös törpecsillag, ami nem tiltott önkényvűlelmi jelképe a vörös törpecsillag, hanem a napunknál sokkal kisebb tömegű és sokkal hidegebb hát, csillagszerű objektum, aminek egyébként ismerünk a lakhatósági zónában keringő kőzetbolygó. Tehát milyen jó, hát itt van a kertek alján. Na most, a Voyager 1, Voyager 2 48 év alatt jutott egy fénynapra. A 4,25 fény év az 1600 fénynap. A mai űrtechnikánk 70 000 év alatt lenne képes eljutni a Proxima Centauriig. Tehát a csillagközi tér az hihetetlen nagy szakadék, amin mi át tudunk nézni távcsöveinkkel, de hogy mi a mai technikánkkal nem fogunk soha átjutni, az hódziher. Tehát mind csak akadémikus kérdés lesz, hogy milyen lakható bolygó itt-ott, 6 fényévre a Barnard csillagnál, 10 fényévre nem tudom hol, 26 fényévre, ez nekünk nem alternatíva.
És ezt az AI se gyorsítja fel ezt a folyamatot.
Ezt, hogy az AI mit fog velünk csinálni, ezt én nem tudom, nem merném megjósolni, de olyan új alapokra helyezett energiatermelés, fúziós energiatermelés komerciális formában, az a minimum, ami kellene az, hogy egyáltalán elgondolkodjunk azon, hogy ténylegesen embereket szállítani képes járművekkel kilépni a csillagközi térbe. Ha ezt akkor elengedjük, szétnézünk a naprendszerbe, nincsen B-terv, a Mars nem B-terv, bocsánat, az még ha az összes atombombát odavisszük és fölrobbantjuk, mint például Elon Musk egyszer javasolta, hát nem tudom, mit szívott előtte, akkor sem lesz Földhez hasonló bolygó, maximum elpusztítjuk azt is, szóval, tehát nincs B-terv, tehát érdekes kérdés, érdekes elvi kérdés, hogy van-e odakin élet rajtunk kívül, és ha holnap után leszállna, mit tudom én, a Times Square-en, mondjuk most ne a Kossuth térre például, mondjuk a Times Square-en leszállna egy űrhajó, akkor én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodnék az aggodalmon, mert hogy igazából, ha valakik képesek átlépni ezt a szakadékot, a legközelebbi csillag 70 000 év, ha azt képes valamilyen életforma, gondolkodó életforma átlépni, abból, hogy itt van, következik, hogy tőlünk sokkal fejlettebb.
Tehát akkor hiszel a háromtest elmélet?
A háromtest probléma? Hát igen, most ne lőjük le, csak javasoljuk azt, hogy a Cixin Liu kínai science fiction írónak a háromtest probléma című trilógiát ajánljuk mindenkinek, akit ez a témakör érdekel, mert igenis, ha az emberi történelmet használhatjuk valamire analógiákként egy más civilizációval való találkozásra, ezt nem tudjuk, hogy így van-e, de ha használhatjuk, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy óvakodjunk ne a törpétől, hanem az idegen civilizációtól, mert az emberi történelemben, amikor a fejlett és a fejletlen találkozott, mindig a fejletlen járt rosszul. Tehát a fejlett mindig leigázta, valahogy mindig ártott neki. Tehát én óvatos lennék a Times Square-en leszálló UFO lények üdvözlésével, mert ők nem is tudjuk, hogy mit gondolnak rólunk, és lehet, hogy mi nekik csak egy hangyaboly lennénk, akit ki kell írtani, mit tudom én, milyen
hangyaitől. Akkor jobb is, hogyha nem keressük őket.
Nem, keresni kell. Tehát a tudás, én azt gondolom, hogy a tudásnak bármilyen formája hasznos. Lehet, hogy ma még nem látszik, hogy hogyan. Lehet, hogy majd 200 év múlva lesz hasznos az a tudás. Tehát keressük őket, találjuk meg őket. És aztán lehet, hogy az a jó stratégia, hogy alapítunk.
Már egy fél mondattal tettél rá utalást, meg akik lehet, hogy nem ebben a buborékban, de más buborékban már láttak téged, azok tudhatják, hogy te Újvidékről származol.
Hát a Vajdaságból. Vajdaságból. Egész konkrétan Horgosról, ami a Röszke-Horgos országhatárnak a déli oldalán. Ugye Szabadkán születtem, színésznőt szerettem, ugye Szabadkán jártam gimnáziumba 1991-ig, és aztán jöttem Szegedre a háború
hát árnyékába.
A háború árnyékába a jugoszláv néphadsereg 1991. augusztusában szerette volna, hogyha megyek harcolni a horvát frontra. Én pedig nem szerettem volna, és a József Attila Tudományegyetem pedig fölvett ugye fizikus szakra 91 tavaszán, illetve hát Szatmári Károly, egykori témavezetőn pedig kiállított nekem egy olyan igazolást, ami alapján a jugoszláv néphadsereg hajlandó volt eltekinteni, akkor 91-ben a katona szökevénye nyilvánítástól. Tehát megúsztam a dolgot, de igen, 91-ben jöttem át.
Nem ezt akartam kérdezni, de ha már így említed, mennyi hasonlóság van a délszláv háború meg a te megélt érzeted között és a mostani orosz-ukrán háború között?
Szerintem? Más, nagyon más. Nagyon más, mert a délszláv háború az egy teljesen, szerintem teljesen egyértelműen egy civil, tehát ez milyen polgárháború volt. Uh-huh. Tehát az egy ország szétesett, a benne lévő centrifugális erők széttépték. Szerintem egyértelmű, hogy melyik irány volt a leginkább ludas a történetnek a véresbe fordulásába, de ez teljesen mindegy is. 200 ezer halott, 2 millió menekült a balkáni háborúk 90-es években lezajlott balkáni háborúknak a mérlege. Ezt nem lehet megmagyarázni, és nem lehet elfogadni semmilyen formában. És az egy más történet volt, egy 22 milliós országban a lakosság 10%-a menekülté vált, és 1%-a pedig elpusztult, tehát elhunyt, tehát halálos áldozatként távozott. Az nekem a 90-es években egy közeli családtag elvesztésével ekvivalens érzelmi vihar volt.
Neked van határon túli magyar tudatod?
Persze. Tehát én, amikor hazamegyek, most, amikor beszélgettünk, holnap megyek Palicsra előadni, egy ilyen 200 főnek körülbelül talán. Én szeretek hazamenni, a családomnak egy része a nővérem, gyermeke, annak a gyermeke, tehát a unokája, ott élnek mindmáig Horgoson. Én, amikor hívnak, akkor nagyon szívesen megyek Vajdaságba menni, és akkor én oda akkor hazamegyek. Tehát ugye Magyarországra én bevándoroltam, tehát nekem van egy második magyar állampolgárságom, Ausztráliában éltem, ott lett egy harmadik ausztrál állampolgárságom, van, aki a bélyeget, van, aki az állampolgárságot gyűjti. Több már nem lesz, maradjunk ennyibe.
De lehet, hogy most jól jön valamelyik állampolgárság.
Hát, ez egy olyan történet, ami olyan kicsit cinikus lenne, ha most azt mondanám, hogy de jó, hogy van egy kengurus útlevelem. Azt szoktam mondani egyébként, ezt most már 15 éve mondom, úgyhogy ezt most nyugodtan elő tudom hozni, hogy ha egyszer az élet mondjuk Kandahárba sodor, Afganisztán területén, és jönnek a gonoszok, akkor melyik nagykövetséget hívnám föl szívesebben, vagy melyiktől várnék inkább gyorsabb és hatékonyabb segítséget? Gyanítom, hogy az ausztrálok azok hamarabb tudnának bárki másnál. Ők nagyon edzettek egyébként az ausztrálok.
Hogy történt a te első, tehát gyerekként, mint minden gyerek, fölnéztél a csillagokra, és amíg el nem rontjuk a gyerekeket, ugyanaz az érdeklődés volt benned, és téged nem rontottak el?
Körülbelül igen. Én könyvekhez szoktam kötni, tehát volt egy-két olyan könyv a családi könyvtárban, amelyekben szép színes, meg fekete-fehér fotók voltak, 70-es években jelentek meg mindannyian, és akkor nagyon szerettem nézegetni, és én mindig arról álmodoztam, hogy de szeretném ezt saját szememmel megnézni. És egyébként most azt mondom, hogy 40x évvel később, ugye 82-ben könyörögtem ki az első távcsömet, még mindig el tudom azt mondani, hogy bármit kutattam szakcsillagászként, mióta ez a szakmám, ha nagyon meg akarnám nézni saját szememmel, akkor azt meg tudnám tenni. Még a legtávolabbi csillagrobban, hát jó, ahhoz 10 méteres távcső kéne, de meg tudnám nézni, hiszen én optikai csillagászatban váltam megfigyelő csillagász. Az egy másik kérdés, amikor űrtávcsöveket kezdtem el használni 2010-es évek elején, akkor nyilvánvalóan azok a jelenségek, amiket kutatok, azt már szemmel nem veszem észre, mert ilyen pici kis jelecskéket keresgélek adott esetben csillagok fényesség változásába. De akkor is a csillagát egy akármilyen exobolygónak meg tudom nézni, hogyha nagyon akarom. Tehát nekem ez a vizuális élmény, ez kezdettől fogva megvolt, és mindmáig végigvisz. Nagyon egyszerű magyarázat, hogy ezt miért érzem fontosnak. Hát a fejemnél itt az orrom és a fülem közötti részén nem egy szokoll rádió van, hanem két szem. Tehát én látok, és nem rádiósugarakat detektálok. Tehát engem például a rádiócsillagászat soha nem fogott meg.
Mi kellene szerinted ahhoz, hogy bármely oktatási rendszer, tehát akár a magyartól eltekinthetünk, de hogy a világ oktatási rendszerében mi kéne ahhoz, hogy az önmagától evidens módon érdeklődő gyerek, aki tényleg amikor fölnéz, hát én most lassan 6 éves lesz a kislányom, és látom rajta azt a teljesen spontán és zsigeri érdeklődést, ahogy fölnéz az égre, és meglát dolgokat, és meg akar érteni, hogy ez megmaradjon, hogy a fizika az ne egy ilyen úristen fizika és egy ilyen rémisztő dolog legyen, hanem meghagyjuk a gyerekben ezt az érdeklődést végigfutni.
Piszok nehezet kérdezel, és maximum csak arra tudok támaszkodni, hogy két házasságból van 3 fiam, 9, 16 és 18 éves gyermekeim vannak, és én velük kapcsolatban azt a hozzáállást viszem tovább, amit én a saját szüleimtől megkaphattam, hogy hagyom őket, hogy ami érdekli őket, azzal kezdjenek el foglalkozni. Az én szüleim is, anyám azt mondja, jaj Laci, menj el orvosnak, majd meggyógyult, meggyógyítasz. Apám azt mondta, menj el közgazdásznak, úgy majd fogok tudni pénzt keresni. De aztán, amikor mondtam, hogy bocsánat, én fizikus akarok lenni, és aztán már egyetemen én csillagász akarok lenni, Laci, ha ezt szeretnéd, akkor csináld. Tehát én azt gondolom, hogy legelső az a család, hogy a szülők adják meg a támogatást. Az iskola rendszerbe, meg hát jaj, ha tudnám, akkor iskola rendszereket felügyelő állami gazgatásba szereplő lennék, de hál' Istennek nem vagyok az.
Na jó,
nem
de
tudom
azért,
a bölcsek kövét.
De azért nyilván mondjuk a YouTube csatornádat, meg azt, hogy elmész mindenhova, meg hogy próbálod a tudományt népszerűsíteni, azt gondolom ebből a vágyból is csinálod, hogy legyen egy generáció, aki, ahogy régen mondjuk valaki az öveges professzorra oda kapcsolt, kapcsoljon oda rád véletlenül, amikor a
hát tegye
YouTube-ot
meg,
görgeti, és legyen fizikus.
Nem biztos, hogy azért csinálom, hogy legyen mindenki fizikus vagy csillagász, bár én azt szoktam mondani, ezt még a fizikus képzésből hoztam Szegedről, hogy a fizikus az egy nagyon jó szakma, de a csillagász is ezt el tudom mondani, munkanélkül csillagászt, vagy munkanélkül fizikust nem ismerünk, bocsánat. Az lehet, hogy a nagy része nem a szakmába helyezkedik el a hosszú távon, de a fizika, csillagászat, de én ide sorolnám az összes természettudományt, csak nem mindegyiknek van jó a sajtója. Tehát igazából a természettudományok azok probléma megoldásra tanítják meg az embert. Egy fizikus bármilyen problémát meg tud oldani. Egyébként a mérnökök is ugyanúgy. Nem vett, hogy például a BM-en 2 vagy 3 évvel ezelőtt vezették be a mérnök-fizikus szakot, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, nagyon sokan jelentkeztek rá, és én nagyon örülök, hogy ilyen kezdeményezések vannak a magyar felsőoktatásban. Tehát a minél nagyobb oktatási szabadságnak egyértelműen híve vagyok, a gyerekek oldaláról is, és bocsánat, hogy ezt mondom, az oktatók oldaláról is. Az oktató szerintem akkor fog boldogan oktatni, ha ő azt taníthatja, amit ő maga is érdekesnek talál. Tehát ilyen értelemben én az iskolákban más megközelítéssel élnék, mint ami manapság itthon történik, de megint csak nem vagyok oktatáspolitikus, és nem is szeretnék az lenni.
Szerinted hol van, és most kicsit nagyot fogok ugrani, de közben meg mégsem, mert szintén azt gondolom, hogy mondjuk a gyerekek is, meg a laikusok is azért érdeklődnek ennyire az univerzum iránt, mert abban nyilván van egy misztikum, és van egy része, amit meg tudunk magyarázni tudománnyal, és van egy része, ami meg bármilyen hit, de hit kérdése. Szerinted ennek van-e éles cezúrája, vagy hol van ennek a cezúrája?
Azt szoktam mondani, hogy a tudásunk az véges. Tehát az általunk ismert állítás, általunk ismert összefüggések, a tudásunk határai, az kijelöl egy vonalat, vagy egy gömbfelületet, vagy egy n-dimenziós szférát, aminek van egy határa, amin túl van az ismeretlen. Amikor egy tudós megérkezik a tudásának határaihoz, én ezt elég sokszor átélem, mert a tudásom rendkívül véges, akkor valahova el kell indulnom. És nagyon sokszor az embert az ösztönei vezérlik. És az ösztön, hogy mi az, ami érdekes. Mi az, amiben esetleg látok áttörési lehetőséget. Mit hiszek elérhetőnek? Tehát a hit spektrumon való önmaga elhelyezése, még a tudósok életében is szerintem ott van, csak maximum nem gondolkozik ilyen terminusokban. Tehát amikor én például szembesülök azzal a kérdéssel, hogy na de kedves László, ön szerint van-e földön kívüli élet? Akkor a teljesen korrekt, helyes válasz szerintem az az, hogy nem tudom, de szeretném, hogy legyen. Nem mondom azt, hogy de azt hiszem, hogy van, mert annyi csillag, annyi bolygó, annyi galaxis, akkor tuti biztos, hogy van. Nem, abból nem következik. Az, hogy sok van valamiből, abból semmi nem következik. Ha látunk még ilyet, abból már következni fog valami. Tehát igazából a hitkérdés, a überpesszimistától a hiperoptimistáig való elhelyezés, hogy miben vagyok hajlandó hinni, hogy ez most megoldható vagy sem, ez igenis valahol súrolja a spiritualizmust, és én azt szoktam mondani, én azt látom, hogy az ember, mint lény, mint gondolkodó lény, igényli a spiritualizmust. De, mi spirituális lények vagyunk. Én is az vagyok.
De azért, mert anélkül nem érte, tehát mivel nem értjük, sőt, egy csomó minden befogad, tehát, hogy a semmi, meg a minden, meg a végtelen, azok befogadhatatlan
nem,
dolgok.
Nem, azért befogad, 0 és 1 között végtelen darab szám van, azt én teljesen jól tudom fogadni. Az én világomban a spiritualizmus például a naplemente, meg a napkelte. Amikor megtettem, megnézek egy naplementét. Nekem az a halál. Amikor a nap levonul, az a halálnak egy valamiféle szimbolikus megjelenítő. És aztán hajnalban föl kell, és akkor az élet újra kezdődik. És én, amikor ezt átélem, meg tudom nézni magas hegyek,
egyiptomiak is így voltak ezzel.
Tehát nekem az egy olyasfajta spirituális élmény megnézni egy naplementét, vagy egy napkeltét, amit más lehet, hogy egy templomba elmegy és imádkozik. Én magamat, hogyha nagyon el kell helyezni az ideológiai térképen, akkor az agnosztikusok közé sorolom. Én nem vagyok ateista, én nem tudom, hogy mi van, el tudok bármit, meg bárminek az ellentétét is képzelni.
De azt mondod, hogy akkor le lehet írni pusztán tudományos számokkal, gondolatokkal, mondatokkal az univerzumot?
Amit látunk, az biztos. Amit nem látunk, ott meg tágtere van a spekulációknak, ott akár még megbújhat valamiféle spirituális dolog is.
Végső kérdésem az pedig azért, mert mindig idáig, amikor találkoztunk, akkor mondtál számokat, és idáig mindig beletrafáltál, tehát lottóznod kellene, arra, hogy mikor fogunk találni életszerű jelet, mikor fogunk találni növénytakarót.
Más bolygón.
Mikor fogunk találni, igen.
Nehezeket kérdezel, ebben az évtizedben szerintem már nem. Tehát a 2030-as dátumot...
Pesszimistább lettél.
Pesszimistább lettem, igen. 2015-ben még azt mondtam, hogy a 20-as évek közepén. Igen. Most a 20-as évek közepén vagyunk. Sajnos ez egy olyan rémes hasonlatosságokat vélek felfedezni, hogy az emberes marsutazás is 30 éve 30 év távolságban van, a fúziós energiatermelés 40 éve 40 év távolságban van, a növénytakaró felfedezés egy másik bolygó felszínén, hogy milyen messze van. Itt most nagyon óvatos lennék, mert a James Webb űrtávcső elindult, 6,5 méteres tükrével infravörös tartományban képes lenne érdekes dolgokat kimutatni, de egyszerűen annyira nehéz, annyira nagy a kihívás, annyira pici jeleket akarunk kimutatni, hogy egy nagy zöld felületről beszélünk egy másik bolygón. Annyi torzító hatás van, amiket az utóbbi években értettünk meg, tudásunk korlátait, hogy nagyon szkeptikus vagyok, hogy ebben az évtizedben bármi nagy áttörés történne, mondjuk a Földön kívüli élet távérzékeléssel történő kimutatásában. Évekig fogunk vitatkozni.
Mi az, ami viszont egy, lehet, hogy mi nem is tudjuk, de karnyújtásnyira van, és nagyon izgalmas.
Azt nem tudom, hogy karnyújtásnyira van-e, de a sötét anyag és a sötét energia kérdés, ami az univerzumnak a nagy részét az anyag-energia mérlegbe kiteszi, azt egy csomó projekt párhuzamosan vizsgálja, egy csomó égbolt fölmérés, de még Földön laborfizikusok, részecskefizikusok is keresgélik a sötét anyagnak például a hatásait, akár laborba kimutatni olyan részecskéket, amelyek nem férnek bele a standard részecske modellbe, de lehet tömegük, és akár lehetnek megoldás a sötét anyag problémájára, aminek ugye az a lényege, hogy valami van, aminek van tömegvonzása, van gravitáció, de nem tudjuk, hogy micsoda, mert nem lép kölcsönhatásba a fénnyel az elektromagnetikus sugárzása. Tehát úgy olyan ilyen szellem valami, de van tömegvonzása. Szóval a lényeg az, hogy ezeknek a megoldása az lehet, hogy egyszer csak úgy a semmiből ki fog bukkanni, és akkor ünnepelni fogunk.
Kis László, köszönöm szépen. Köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. Kis László csillagászt hallhatták. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.